Országépítő Podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.
Jó napot kívánok! Zajti Ferenc vagyok. Ez itt a Országépítő című internetes folyóiratnak a média felülete, és mai beszélgető partnerem Keserű Katalin, aki mindjárt is fogja mesélni nekünk, hogy ő kicsoda-micsoda, mert hogy annyi mindenféle egyszerre annyiféle rangja, tisztsége van, hogy ezt én már megjegyezni is alig bírtam. Valószínű a beszélgetés közben hol magázódni, hol tegeződni fogok, ezt bocsássák majd meg, bizonyára át fogok térni majd a megfelelő beszélgetésmódra. Tehát Katalin, egy kis önbemutatásra lenne most elsősorban szükség.
Keserű Katalin vagyok, jó napot kívánok, és művészettörténész, és mint művészettörténész az egész eddigi életemben tanítottam, eleinte és a leghosszabb ideig az ELTÉ-n, azon kívül, illetve azután a Református Egyetemen, ahol a tanszéket is sikerült létrehozni, a művészettörténeti tanszéket, és már most emeritus professzor vagyok, és ennyi.
Hát azért itt egy Széchenyi díj is bejátszik, gondolom még, tehát azért vannak itt olyan dolgok, amit valamiért csak kapott.
Hát azoknak az érdeme, akik adtak. Én, ugye, aki egyetemen tanít, annak legalábbis korábban sok felé kellett tájékozódnia, kutatnia, több mindent kellett tanítani, tehát nem egy témát vagy egy korszakot, hanem több mindent, és ennek következtében az oktató ember, és így az én tevékenységem is sok felé kiterjedt. Tehát én 19-20. századi képzőművészet, iparművészet és építészettörténetet tanítottam, és tanítok, illetve most a magyar művészet elméletet is. Tehát ebben nagyon sok minden belefér, és valóban igazad van, mert megtiszteltek a képzőművészek is egy Munkácsi díjjal, még akkor abba tartozott bele, tehát a képzőművészeknek járó díjba azoknak a tevékenysége is, akik a képzőművészekkel törődtek, szakmailag foglalkoztak velük. És az iparművészek is megtiszteltek egy Ferenczi Noémi díjjal.
Katalin, a mai beszélgetésünknek igaziból az apropója egy könyv, ami nemrégiben jelent meg. Mondhatnánk azt is, hogy ilyen szamizdat kiadványként tekinthetünk rá, mert csak itt a Makovecz archívumban és alapítványnál kapható a könyv. Makovecz Imre Kísérletek, épületek 1960-70-es évek címet viseli. Ha az ember felüti a tartalomjegyzéket, akkor gyakorlatilag szép tematikusan áttekinthető Makovecznek a tevékenysége valóban a 60-70-es években, és egy jó pár olyan téma, ami, hát, hogy is mondjam, egy érzékeny pontot érint mindig az építészek és a képzőművészek határmesdjéjén. A legelső kérdés az lenne, hogy egyáltalán művészete az építészet?
Hát ez a kérdés, ez attól is függ, hogy mit tekintünk művészetnek, meg melyik építészetet nézzük éppen, mert hogy ebben a könyvben én csak kihangsúlyoztam azt a törekvését Makovecz Imrének, hogy a művészetet ismét, pontosabban az építészetet ismét művészetnek tekintsék, ez egy 60-as évekbeli gondolata volt. Akkor tehát, amikor elharapódzott a modernista építészetnek egy szocialista változata, a magyarországi városépítészetben is, meg persze nem csak a városépítészetben, a falvakban is, ugye ismeretes ez az úgynevezett Kádár kocka, a városokban pedig a lakótelepek, mégpedig a házgyárak által készített lakótelepek, amelyeknek a korrigálására később sokféle gondolat született, színezésre, stb., de valójában nem segít ezeken az épületeken semmi sem. Viszont ahhoz, hogy ezek megszülessenek, ahhoz egy egyszerű, még túlságosan képzett mérnöki munkára se volt szükség, de az a szocializmus idején építészeti irodák voltak, de ezek nem ugyanolyanok voltak, mint mondjuk Amerikában, ahol egy-egy építész és a köréje szerveződő csoport dolgoztak, mint tervezők, és rengeteg más ember, rajzolók és egyebek, hanem ezekben a magyarországi vállalatok, építő vállalatok, ezek tulajdonképpen itt a profil szerint különültek, vagyis ezek a vállalatok a profiljuk szerint különültek el, volt városépítészeti és mindenféle nagy iroda, és igazából tehát hova tűnt, ugye a kérdés fölmerül, hogy hova tűnt akkor az építészeknek az a tábora, vagy az építészetnek az a múltja, amely egy-egy épület megcsodálására biztatja az embereket, egy-egy régi épület körbejárására is, és felette való elgondolkozásra. Ez tehát egy csapda volt, a modernizmusnak egy csapdája, hogy az a redukált, ugye modernizmus is többféle volt persze, tehát egyfelől valóban egy geometrizáló formákból születő terek együttesei a modern épületek. Ezek a terek lehetnek nyitottak, zártak, attól függően mondjuk villaépület, vagy lakóépület, vagy irodaház, és ennek különböző fajtái jöttek létre a függönyfalakkal, az a statikailag is más és más egy-egy ilyen modernista épület, de a szisztémája a függőleges és vízszintes osztásoknak a statikai rendszere tulajdonképpen, és valójában ez nem, ebben nem nagyon lehet belecsempészni a művészi elemet. Most miért van szükség arra, hogy a művészi elem benne legyen, netán az építészetben is? Pontosan ennek a modernizmus szocialista változatának köszönhetően teljesen kilátástalannak tűnt az építészet, mint szellemi munka, mint esztétikai munka vagy élmény, és mint életélmény egyáltalán azáltal, hogy valamely térben, valami képpen benne tartózkodhat az ember, ez egyáltalán nem közömbös, hogy ez meghatározza az ember életérzését. Tehát ezért ismerülhetett föl akkor a 60-as évek építészeiben, hogy másfajta művészet is létezik. Másfajta építészet is létezik, vagyis legalábbis kell, hogy létezzen, de nem a múltnak a stílus építészete. De az építészet történet, különösen az európai, a középkortól a modern korig, egy folyamatos tulajdonképpen változás történet, de ezek a változások nem túl nagyok, noha a látszat azt sugalná, hogy, hogy azok, hiszen egy őstípusra mennek vissza az épületek, ez a, éppen a függőleges tartóelemek és a vízszintes fedő, lefedő elemeknek egy alap vagy őstípusából származnak ezeknek a variációi mind, és vagy díszítettek, vagy nem. De már a 18. században felmerült az, hogy az építés és az építészet nem csak mérnöki tudomány. Párizsban akkor vált ketté az építészet oktatása egy egyetemi, illetőleg művészeti akadémiai változata született meg, és akkor az annyit jelentett, hogy onnantól kezdve különösen fontossá vált az építészet művészeti része. Akkor ez még nem hozott igazából új gondolatokat. Az, hogy a tér létrehozatala, az természetesen elgondolkodtató esemény, hiszen nagyon sokféleképpen létre lehet hozni, nem feltétlenül kell hozzá fal, meg oszlop. Mondják, hogy például az iszlámvallású, például az arab emberek, amikor letérdelnek és keletfele fordulnak, maguk körül egy kört húznak a porba és azonnan, vagy a homokba, és azonnantól kezdve az egy hely, mégpedig egy megszentelt hely, mert imádkoznak, és akkor azt az Úr valahogy élővé teszi, valószínűleg jelenlétével, láthatatlan jelenlétével természetesen. Tehát van ezek az elgondolkoztató tények, hogy a tér tulajdonképpen az építészet tárgya, ez eredményezte azt, hogy elkezdtek gondolkozni az építészek, és azon, hogy milyen alternatívái vannak a térnek magának, a védőtérnek, tehát tulajdonképpen lezárható térnek, vagy éppenséggel a nyitott térnek, és hát Makovec egy érdekes mesterhez fordult már egyetemista korában, akkoriban készült egy fordítás Frank Lloyd Wright-nak az Ars Poetikájából, illetőleg az úgynevezett organikus építészet gondolatáról, aki a 19. század végén és a 20. század elején egy nagyon különleges felvetéssel állt elő, szinte emlékeztet az erőbbi imádkozó ember példájára, hogy az épület központja a tűzhely, mert hogy a központ úgy látszik kell, hogy legyen. Ha van egy tűzhely, akkor abból lehetőleg a legtöbb irányba el lehessen menni, illetőleg a lehetséges legtöbb irányból oda lehessen jutni a tűzhelyhez. Ezáltal a tűzhely tere maga egy közös vagy közösségi téré válik, és ő ezt a privát házakban is, Chicago mellett van egy nagyon remek terület, a Oak Park, így nevezik, tehát tulajdonképpen tölgyfás park, amelyben a 19. század végén magánházak épültek, tehát csak ilyen úgynevezett, mi úgy mondjuk, hogy családi házak, azaz jelen volt a természet, az adott természet, amelybe beleépültek azzal a funkcióval a házak, hogy legyen egy központi terük, de ugyanakkor mindenki megtalálja a szabadságát. Most ez, ahogy megtalálja a szabadságát, ez annyit is jelentett, hogy a terek egymás fölött elcsúsztatva is megjelentek. működik a tér több irányába. Azaz, tehát mozgással is ötvöződött az egész koncepció, többfelől lehet, és több felé lehet közlekedni ezekben a házakban, amelyek tehát többféle módon nyitottak a környezetükre is. Tehát tulajdonképpen az organikusság az építészetben ezzel jelent meg a 19-20. Századfordulóján, és ezt az ott volt magának Frank Lloyd Wright-nak is a műtermes háza, ahol dolgozott azokban a 90-es években, és számos példaértékű villaépülete van ott. Most ez természetesen csak kezdeményezése volt egy gondolatnak, hogy az épület egy organikus egység, tudnélik, hogy minden mindennel összefüggés, alapvetőleg a szervezet, az élő szervezettel függ össze minden, amely folytonos mozgásban van, még ha nem is mozdul el, de a belseje, abban a testnek a belseje, az ténylegesen minden része, minden porcikája folytonos mozgásban van. Tehát ez az élet titka, jellemzője, ez a mozgás, ez nagyon fontos lett a Makovecz Imre számára is, és bocsánat, mi volt a kérdés?
Igen, egyébként most majd át is lépünk majd mindjárt a mozgástanulmányok felé, de a fő kérdés ugye az volt, hogy művészete egyáltalán az építészet.
Ja, igen,
és most már azért eljutottunk odáig, hogy itt valóban van egy természettel való kontaktus, megjelenik az emberiség számára az, hogy valamilyen módon az, amit létrehoz, azt valahogy belehelyezi ebbe a világba, és megjelenik egy természet felett is, mert onnantól kezdve ugye valahogy ezt a épületet, vagy a művészetnek a magánvalóját, azt nem az ember számára hozza létre az alkotó, hanem valaki mással kerül kapcsolatba.
Nem csak, legalábbis, és ebben, ezen a téren még azért hadd említsek egy 20. századi filozófiai példát, a Heideggerét, aki egy nagyon szép dolgozatban foglalta össze az ő építészeti gondolatait, az a címe ennek, hogy költőjen lakozik az ember. Tehát, és ezt érdekes módon nyelvi, a német, ófelnémet nyelv szavaiból, illetve szó származékaiból építette fel ezt a gondolatmenetet, hogy amelynek a lényege valóban az, hogy a végtelen dimenziójában él a Földön az ember, és ez a dimenzió, ez benne van az embernek a mindennapi tevékenységében, így az építészetében is, és mert hogy az embernek az a dolga, hogy amit kapott, azt a világot, azt ápolja, gondozza. Tehát a létrehozni épületben a kapcsolatot a világgal, ez az egyik fontos gondolat, most a világba beleérthető természetesen a teremtő is, de van, aki ezzel nem foglalkozik, attól még az épülete lehet a művészet része, mert hiszen talán a művészet az leginkább arra törekszik, hogy a világhoz mérhető dolgokat hozzon létre, amelyek az embert emlékeztetik bármilyen helyzetében és állapotában, emlékeztetik a világ működésére, vagy ennek egyes területeinek, vagy a világ egyes területeinek a működésére.
Kanyarodjunk akkor most egy nagyot, mert az előbb már úgyis szóba került, a mozgás, mint ilyen. Ugye Makovecznek, és tanítványainak, Gerle Jánosnak és Sáros Lászlónak a segítségével. Talán az egyik legelső közös munkájuk eredménye volt ez a mozgástanulmányok. Itt Katalin is megemlíti a mozgástanulmányokat, aztán utána ugye a pályázatokról is beszél ebben a könyvben. Próbáljuk meg egy kicsit megidézni, hogy mi volt ez, hogy volt ez. Tehát, hogyha valakit érdekel a könyv, és kézbe akarja venni, akkor most elsőként rögtön a szerzőtől értesülhetünk arról, hogy ő hogy látja, mint látja ezt a történetet.
Hát eléggé elképesztő a történet, mert nem nagyon tudni arról, hogy az építészet történetében lett volna olyan ember, aki az embernek magának a mozgását vette volna alapul egy épület megtervezéséhez. Tehát ez egy különleges gondolat. Ugye voltak olyan építészek, mint Le Corbusier, aki az ember kinyújtott, felfelé kinyújtott kezű ember magasságát egy arányrendszer részének tekintette, pontosabban ahhoz igazította a terek különböző méreteit, arányait. Ez egy nagyon érdekes gondolat, de nem tartalmazza azt, amivel Makovesz kezdett el foglalkozni, hogy tulajdonképpen az ember mozgását nem tartalmazza. Tehát ilyen formán ez nagyon, nagyon eredeti gondolatnak mondható, viszont ez egy kísérlet volt, hogy lehet-e ebből építészetet csinálni, milyen mozgásai vannak az embernek, ezek milyen formákat írnak körül, mert ugye az építészet is azért forma alkotó tevékenység is, nem csak, mert a tér maga formát ölt előbb-utóbb, és a kísérleteket tehát azért végezte, hogy adódik-e olyan eredmény, amely az építészet számára hasznosítható. És ezért különböző, mint ahogy az épületek is különböző helyzetekben vannak a földrajzi körülményeknek megfelelően, tehát vannak síkon épült épületek, vannak lejtőn épültek, vannak lent, mélyen lévők, és így tovább. Tehát ezekhez a föld felszínének a különböző formáihoz hogyan illeszkedik az ember mozgása. Ez egy kérdés ahhoz, hogy megnézzük, hogy használható-e az épületformák szempontjából az, amit az ember mozgás formája kiad. És itt az előbb általad említett volt növendékeivel együtt valóban éjszaka végezték ezeket a mozgásformákat együtt, tehát az emberek egy csoportban voltak, és egy meggondolt és megbeszélt mozdulatsor, például guggolásból felállni, kicsit a jógára emlékeztető megoldással, vagy mondjuk a lejtőn összekapaszkodni. Ezeket a mozgásokat nézték meg, hogy milyen formát is ír le, vagy mivé válik, vagy mi hogyan írható körül az a jelenség, amit az több ember együttese mozdulatai jelentenek. És ahhoz, hogy ez rögzíthető legyen, ahhoz fényeket alkalmaztak természetesen, ezek rá voltak kötve az emberekre. Ez ugye egy nagyon kezdetleges megoldás volt, de mindenképpen arra számítottak, hogy felvételek rögzítik a fénypontokat, rajtuk keresztül ugye a mondjuk karok, lábak, meg a test mozdulatait, és ezek dokumentálásával körülbelül kirajzolhatók formák. És így tehát négyféle helyzetben megmozduló, egymással összefüggésben lévő emberek által jelzett formák rögzültek rögzültek grafikailag, és hát valójában nem ilyen egyenesen és direkten nem vált ezekből, nem lett ezekből épület, de ezekből a kísérletekből, de nagyon megdöbbentőek a fennmaradt képek arról, hogy ténylegesen az ember, ha nincs egyedül, hogy viselkedik ezekben a helyzetekben, amit a terepviszonyok kínálnak. Nagyon, nagyon különleges képek, mert hiszen fázisfotók vannak egybe fényképezve, ez a végeredmény. Tehát minden részlet, minden mozdulatrészlet is rajtuk van, meg az egész, egy sötétben éjszaka, és a fények miatt ezek az egymással érintkező, különféleképpen érintkező emberek mozdulatsorai, ezek teljes mozgásképet adnak, tehát leírják, ahogy a karuk felemelkednek, vagy ahogy egymásba kapaszkodnak, vagy egymás felé fordulnak, vagy éppen egymásnak háttal fordulnak. Úgyhogy különlegesen szép képsor az emberről, meg az emberi viselkedésről, de ugyanakkor azon kívül, hogy Makovec készített egy rajzot, ami valójában egy másik ilyen kísérletnek mondható munkájához is kapcsolódik, ez a minimál tér, hogy mi is az ember minimális tere, ez volt a kérdés. Tehát annak a témájához is kapcsolható az a térforma, amit ő végső soron ennek az embercsoportnak a formájából úgy szokták mondani, hogy organikus formába foglalva egy épületként képzelt el, ahol nagyon erős a külső és a belső forma és a köztük lévő különbség természetesen, tehát egy lényegében emberformájú építészetnek a példája lenne ez, de ez természetesen, mint minimális tér, tehát ami az ember testét magába foglalja, és azt annak a vonalát, vagy a mozgásának a vonalát követi. De ez így nem valósult meg az építészetében, de mint gondolat rendkívül fontos és érdekes, és azért is, mert ebből a mérnöki típusú, vagy álmérnöki, mert hát nyugodtan mondhatjuk, hogy a modernista építészetnek volt egy ilyen változata, ami tehát már nem is volt modern, csak annak egy kicsit arra emlékeztetett. Tehát azzal szemben egy lehetőséget mutatott fel az ember arányaiból, az emberi test formáinak az egymáshoz való viszonyából, meg a mozgásából egy olyan térformát hozott létre, ami rajzon, ami minden addigitól különbözött, és most nem több, mint egy lehetőség, de a gondolkozás ezáltal részévé vált az építészetnek, mert már régóta nagyon mechanikus volt a tervezés folyamata, így tehát a gondolkodás szinte kimaradt, és a gondolkodás Makovec Imrénél nagyon érdekes módon sűrűn átvált filozófiába, és talán ez a munkája volt az első olyan közös munka növendékeivel, amely ezt az utat kijelölte, hogy mondjuk összevetve a kortárs művészettel, képzőművészetekkel, náluk azt mondjuk, hogy konceptualizmus az ilyesfajta elképzelésekre, Egyrészt tehát az épület a mozgó emberrel függ össze, de hogy ez mit jelent, azt az egyéb, a többi munkáiban mutatta talán fel, hogy mit jelent az emberként elképzelt épület, vagy az emberként, mint jelenvaló létezőként elképzelt épület, és milyen az épület, milyen a viszonya a környezetéhez, a világ mindenséghez, és lehet-e egyáltalán ennek az építészetet ilyen létezőnek tekinteni, amelynek, vagy aminek, tehát kapcsolata van úgy a környezetével, mint a világ egészével, és természetesen a szomszéd épülettel is. Éppen itt, ahol vagyunk, ennek a háznak az udvarán újra felépítette Makovec azt a nagyon korai épületét, amely úgy ismert, mint a Csipke utcai hétvégi ház. Ez valószínűleg az első, tehát gyakorlatilag nagyon egyszerűen fából felépíthető kunyhó, később ez a szó is előfordul vele kapcsolatban, ahol nyilván fiatal házasként vagy fiatal emberként valóban legszükségesebb környezetet megteremtette, vagyis védett helyet tulajdonképpen. Ez egy hatszögletű alapterület, tehát az alaprajza hatszögletű, amelyre egy hajlított fából készült, hajlított falak épülnek, és egy csúcsban végződnek középen. Később ez a Csipke utcában már csak szaunaként funkcionált, mert valóban nagyon kicsi az a területe. De viszont felhasználta ezt az egységet arra, annak a kérdésnek a megválaszolására, tehát egy újabb kísérlethez, hogy hogyan lehet ilyen sejtekből, ahogy a méhek is építkeznek a hatszögletű sejtjeikkel, hogy lehet házként ezt az összefűzést, vagy összefűződést megvalósítani, meg lehet-e, és hogyan. Ennek különböző tervváltozatai születtek, nem épültek meg.
Szegő György, a műcsarnok jelenlegi igazgatója, mondta azt, készülő Gerle filmünk felvétele kapcsán, hogy ezek a pályázatok, illetve a minimál tér, illetve a mozgástanulmányok, hogyha ismertek lennének, akkor ez egy világszenzáció lenne. Vajon mi az oka, hogy ezt, ami egyébként tényleg egy unikális történet, és egy olyan elképesztő nem csak építészeti, hanem valóban egy konceptuális alkotás, hogy ez nem jut el a jelenlegi művészeti áramlatok felé, vagy egyáltalán nem is ismert. Magyarországon sem, nemhogy külföldön.
Hát pedig a könyv kétnyelvű, tehát angol fordítással együtt jelent meg a magyar szöveg, pont azzal a céllal, hogy ezeket a gondolatokat megismerje lehetőleg mindenki, akit érdekel az építészet, és inspiráljon bárkit arra, hogy tovább gondolja ezeket a Makovec által feltett kérdéseket. Azt hiszem, hogy nagyon kicsi példányszámban jelent meg, és úgy tudom a kiadó vezetőjétől, Makovec Annától, hogy ő erről küldött értesítéseket a Makovec Alapítvány, azt hiszem, fenntartó Magyar Művészeti Akadémiához, és bizonyára más helyekre is, de nem igen jött rá eddig semmilyen reflexió, és ezt kapni csak a Makovec Alapítvány épületében lehet. Én ezt nagyon sajnálom, mert ilyen módon nincs lehetőség arra, hogy beszéljünk róla, mert semmi annál jobban nem fejleszt egy ötletet, vagy egy gondolatot, mint a róla folyó közös beszéd, hiszen a MOK vesz ezeket, mert ebből is ugye az a minimál tér, az egy pályázat volt, tehát maga köré gyűjtött képzőművészeket, építészeket, iparművészeket, hogy mindenki gondolja el, hogy mi az a minimális tér, ami az legszükségesebb, tehát élettér. Ezt mindenki másképp gondolta el, és ezek meg lettek beszélve, de ugyanígy más pályázatokat is kiírt, és ezeknek közös megbeszélései voltak. Úgyhogy a közös beszéd nagyon fontos lenne ahhoz, hogy tovább lehessen, meg lehessen ismerni először természetesen, és tovább lehessen ezeken a gondolatokon jutni valamilyen irányba, tehát mert rendkívül inspiratívak a
eleve a könyvben ugye azért is fontos ez a dolog, amiről most szó van, mert nagyon jelentős teret foglal el az állarc nélküli bál. Tehát itt arányaiban, ha nézzük, akkor az eddigi megbeszélt dolgainkon túl egy hatalmas nagy áttekintést kapunk a bállal kapcsolatos eseményekről, illetve magukról az alkotásokról.
Hát még a kortársépítészethez való, nem magyarországi kortársépítészethez való viszonyáról is, mert tulajdonképpen az az érdekes, hogy az ő épületeinek, akkori épületeinek a rokonai Amerikában fedezhetők fel, mégpedig a Frank Lloyd Wright növendékei körében, és ez nagyon-nagyon érdekes, nem csak azért, mert szintén építkeztek, vagy hagyatkoztak a fára például, és a teljesen szabad formálásra, ami tulajdonképpen ilyen organikus formákat, valójában organikus formákat eredményezett, de nem tudunk arról, hogy ott is megelőzték volna a kísérletek ezeket az épületeket. Ők tehát a Makovec organikus formájú, tehát ember alakra hagyatkozó, vagy az ember által meghatározható minimális térre épülő térformáknak és térrendszereknek a rokonai. Ez az amerikai kortárs építészet, amit egy akkori amerikai építész, egy Scully nevű építész ott Amerikában az új zsindely stílusnak nevezett, mert olyan zsindely lefedésük volt az épületeknek, ami nem csak a tetőt jellemezte, hanem mint ahogy Makovec Imre dobogó kői síháza, vagy több más ilyen különleges épülete, amely egy-egy ilyen élő formára emlékeztet, és végig a földig zsindellyel van borítva, mert a fa zsindellyel lehet követni bármilyen formai módosulást, és ezek élő formákra emlékeztető épületek. Tehát Amerikában volt a kortársi építészetben több szempontból is, nem csak ebből a szempontból, de több szempontból is hasonló jelenségek, amiben az Makovec különböző az, hogy ő nagyon erősen hagyatkozott a fejre, az ember fejére, és ennek nyilván oka
hát illetve az arcra.
Volt az arcra és a fejre. És
szemöldök, az igen, orr, a nyereg.
És ő ugyanis ebben, és ezért is az állarc abban a címben, amely egy általa meghirdetett pályázat címe volt tulajdonképpen, tehát már ott is kihangsúlyozta, hogy már a pályázat címében, hogy a fej fontos része ennek a bálnak, mégpedig, hogy a maga valójában valósuljon meg, és ő, az ő számára itt egy nagyon súlyos tényező jelentette az alapját az emberi fejnek, az ugyanis, hogy mi van az ember alatt, mi van benne a földben, ami az emberek múltja, az emberiség múltja, mit rejt ez a föld tulajdonképpen, amiből kinőnek esetleg, vagy kinőhetnek ilyen fejszerű épületek, amilyenek, tehát mondom, Amerikában is vannak, és Amerikában ezt nevezték posztmodern építészetnek. És nekem azért érdekesek ezek az esetleges analógiák, mert lenyűgöző az Amerikának, földrajzilag lenyűgözőek a sivatagos részei, ahol nincs semmi, és néha van egy-egy ilyen magányos ház. Tehát ténylegesen van egy ilyen felkiáltó jellege ezeknek a házaknak, vagy tehát, hogy muszáj odafigyelni, és azt elgondolni, hogy mert ezek nem egyszerűen ráépülnek a földre, mint az ideiglenes pavilonok, hanem valóban, ahogy az épületek három alapszintjét ismerjük, a földben lévő alapozást, meg a földön lévő lakható, vagy használható tereket, meg felül a padlásteret, ez a három szint, ez nem csak Makovec Imre szerint, hanem a korának az építészet elmélete szerint is nagyon szervesen függ össze az emberben magában, az ember lelkében. A padlástól, a padlást rendszerint kedveljük, a pincétől félünk, tehát, és ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy ahol lakunk, abban a lakótérben mindezek benne vannak, úgy, ahogy nekünk is a lelkünkben benne van, hogy a sötéttől, meg ami lent van, attól félünk, inkább megyünk a padlásra, stb. Tehát ezek habár lehet, hogy most elkanyarodtam attól, amit te kérdezni akartál, de ezek az épületek, ez az állarc nélküli bál, ez tulajdonképpen az ember mi volthoz keresi a megfelelő formát, tehát az ember teljes mi voltához, ami nem csak fizikai forma, hanem a lélek működése, vagy nem csak a fizikai mozgás, hanem a lélek mozgása is. Tehát ezek nagyon, nagyon lényeges szándékok voltak, és egy-kettő meg is valósult tehát ezekből, de sok nem.
Van egy következő nagy fejezete a könyvnek, ez Katalinnak a mániája, ha lehet így mondani, ez az ornamentika. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye valamikor az Ernst Múzeumban volt egy hallatlan, fontos, nagyszerű kiállítás az ornamentikával kapcsolatosan.
Na hát, hogy mire nem emlékszel, hát ez nagyon szép, hogy emlékszel rá.
Hát nyilván.
Hát ne vizel, hát nagy dolog, hát már eltelt 20 év is azóta. Igen, már felnőtt egy generáció, amelyik nem tudja egyáltalán,
ez így van.
Mi volt a 2000-es
években. Ez így van, de hát itt még a Makovecről se nagyon tudnak, tehát felnő majd egy generáció, amelyik erről a történetről se tud. Itt egy nagyon érdekes dolog van összekapcsolva, Makovec Imre és az ornamentika. Én emlékszem arra az Imrének arra mondatára, amikor ő az ornamentikát, mint olyat, azt eltávolította magától. Ennek ellenére használta. És itt ebben a tanulmányban is van egy nagyon érdekes aspektus erre vonatkozólag, már csak figyelemfelkeltés céljából is, ha ezt elmeséli Katalin, akkor már egy nyert ügyünk van.
Milyen aspektusra
hogyan gondolsz? Hogyan és milyen módon kapcsolódik össze Makovec és az ornamentika?
Igen. Az ornamentikát általában úgy értjük, hogy hogy ami díszíti az épületek bizonyos részeit, ugye az ókor óta mondjuk a vízszintes párkányokat, kis domborművek sora díszítette, stb. Tehát ez a díszítés egy alapvető vonása az embernek a díszítés. Ha firkálunk, akkor is tulajdonképpen azok valahogy rendeződnek egy mondhatni ornamentikába, ornamentális rendszerbe illeszkednek. De hát a népművészetet nézzük, szóval az élet szépítése, vagy az élet kifejezése is egyúttal, hogy ahogy egy hímző leány a hímzésébe belefoglalja az érzéseit, várakozását, szándékait a mintákba és a minták együtteseibe. Tehát az ornamentika alapvetően, meg hát nem beszélve mondjuk az iszlám építészet ornamentikájáról, elképesztő tud lenni, hihetetlen gazdag világ, de ez annyit is jelent egyúttal, hogy amennyiben mondjuk az iszlám ornamentika nagyon más, mint vagy másnak tűnik, mert főként igen elvont, tiszta, mértani szerkezetek, alapszerkezetekből áll, mondjuk a népművészetihez képest sokkal egyszerűbb, de az egésznek az a lényege, hogy az ornamentum maga, tehát a díszítmény, meg a díszítés, az beszédes. Tehát az valamit tartalmaz, egy mondandót tartalmaz, és ehhez a Makovec kikereste, hogy végigment azokon az ornamentális formákon, amelyek a legtöbb népnél megvannak, és ismertek a világban. És ilyen ez a bizonyos, a görögöknél épp úgy megvan, mint a keltáknál, meg a népművészetben is ez a hullámvonal tulajdonképpen, amelynek a két, mondjuk egy hullám, amelynek a két vége ugye, vagy tovább megy, vagy befele hajlik. A lényeg több szempontból is lényeges, mert ugye ezzel a hullámvonallal, ezzel egy végtelen mustra készíthető, tehát a folyamatában a végtelennel tart kapcsolatot, az egyes elemében pedig egy ilyen hullámvonal azt mutatja, hogy két oldala van, az egyik kint van, és a másik bent, de hogy miért nevezzük az egyiket kintnek, a másikat bentnek, és hogy mi ez, akkor ott már nem csak építészeti, hanem ténylegesen filozófiai gondolatok merülnek föl. Ez az egyik nagyon fontos forma, amivel foglalkozott ő írásban is. A másik pedig a csiga vonal, amit különböző példákon, illetve lényegében hasonló példákon, tehát almahámozás vagy narancshámozás címen a Műszaki Egyetemen a növendékeinek tanított is. Mind a kettő foglalkozik a kettősséggel. Tehát ahogy az előbbinél említettem, van a kint meg a bent, a narancshámozás közben pedig, amely elindul ugye a narancsnak azon a végén, ahol a szára a narancsfához kapcsolódik, és onnan indul, tehát körbe követi a narancs formáját, az a vonal, amit esetleg megrajzol, vagy késsel is kivágható, és akkor felmerül az a kérdés, és ez körbe megy ugye a narancson, és a másik végén a középső tengely, ének a tengely szerinti másik végén ér véget. Most ha ebből a csigavonalból, amit ha esetleg késsel be is mélyítettünk, akkor kivehető egy forma, egy spirálforma, de ez a spirálforma, ennek a másik fele ott van, mert ott van rajta a narancson, rajta maradt. Tehát két spirálforma van. Egy gyümölcs bőrén, vagy héját két forma képezi. És ez azt kell mondanom, hogy egy rendkívüli tanulság volt a Makovecz Imre számára, de szerintem mindannyiunk számára, hogy a kettőségekből álló világ egybe tartozik. Ez tulajdonképpen nagyon nehéz elérni, gondoljunk a mindennapjainkra, a két végletnek a találkozásra való képtelenségére, pedig a kettőből van az egy, az egysége a világnak, az összetartozása, és az egysége, és ez egy nagyon fontos gondolat. De emellett az is fontos, hogy amit egy fürdőépületén valósított meg, amikor is ezt a spirálvonalat fölállított a térbe, tehát falként, tehát gyakorlatilag van egy hullámzó külső fal, és valahol azt mondja, hogy ő erre a párkányra helyezkedik, és onnan a kívült is látja, meg a belült is látja, és abból, tehát az a fontos, hogy mindig ilyen helyzetbe tudja hozni magát az ember, hogy nem ragad bele az egyik felébe a dolgoknak, hanem együtt látja a kettőt, és ezt az építészet valahol ezt képes legyen biztosítani. Ez egy nagyon fontos gondolat volt szerintem, tehát úgy már az élet szempontjából ennek a kettősségnek az összetartozása és a kettősség látása és a kettősség egységének is a látása, ez alapvető az élet szempontjából, az életünk szempontjából.
Tulajdonképpen a könyvnek az eleje, és most itt a végében befejeztük a könyvet, áttekintettük, de az elejére még egyszer visszaugranánk. Igen. Ott volt egy jelről szóló tanulmány, vagy írás is. Ugye, hogy a Makovecz nem csak épületeket épített, hanem írt, jeleket hagyott, beszélt, igen, és az írásai is tulajdonképpen önálló alkotások.
Igen.
Ha így nézzük, akkor ez egy gyakorlatilag egy összművészet megvalósul a ő munkásságában. Katalin, mégis hova állítaná? Tehát ő, ha már itt a művészetről beszéltünk, akkor nem feltétlen csak építész. Hogy lehet őt elhelyezni a magyar művészet történetbe?
Hát én bennem volt egy olyan szándék, amikor ezeket a dolgozatokat összegyűjtöttem, hogy egy kötetbe, hogy megmutassam a kollégáimnak, meg akik a kollégáim műveit, írásait olvassák a 60-as, 70-es évekről, hogy az nem csak az volt, és nem olyan volt. A sokkal tágabb volt annak a korszaknak a gondolkodása, az élete, amit most úgy szoktak avantgárdnak, vagy neo-avantgárdnak, vagy nem tudom mi mindennek nevezni, ez az élet lényegének a keresése volt, egy nagyon üres és rettenetes korszak kellős közepén, és már egy komoly tanulság birtokában, és ez a keresés, és ennek a következetessége, meg az egyre szélesebb körei, amit a Makovecz bejárt, ezek más dimenzióba emelik tulajdonképpen azt a művészet, a művészetnek azt a szerepét, amit az akkori kort meg nem élő mai fiatalok tulajdonítanak neki, hogy ellenálló, meg a nyugat eredményeinek a honosítása történt meg Magyarországon, meg és így tovább. Ezek nagyon nevetséges apró dolgok ahhoz képest, ami egy valóságos alkotóművész, aki tényleg az emberből indul ki, semmi másból, az emberből és a térből, lehetséges teréből, az életteréből, annak a megteremtéséből, hogy az mi mindent mozgat meg. És hát ezt én példának szerettem volna állítani, hogy egyrészt, ami a képzőművészetekben akkor megjelent, mint élő műforma, az úgynevezett happeningek, a történések, vagy performanszok, az inkább előadásszerű műalkotások, hogy ezekhez hasonlóan, tehát az építészetben is történtek kísérletek, kísérletezések, vizsgálódások, amelyek élő formában történtek, és ezért éppen, talán éppen ezért nem közömbösek, soha nem közömbösek, felejthetetlenek tulajdonképpen az élethordozói és az életszerűségük, vagy nem is az életszerűségük, hanem az élő voltuk, az a biztosítéka annak, hogy nem akármilyen kísérletek, hanem abban benne volt az alkotójuknak és az alkotóiknak is az élete, és az életbe beleértendők a gondolataik is, meg az egész életről alkotott nézeteik, és ezek nagyon mélyen feldolgozott és mélyen megélt kérdések voltak, amiket a Makovec fölvetett.
Ha arra gondolunk, hogy ez a könyv itt tényleg szamizdatban van. Katalin, hogy reklámozná ezt a könyvet? Tehát miért kell ezt elolvasni?
Hát
miért vegye kezébe az olvasó a könyvet?
Én szerintem azért több okból. Egyrészt szerettem volna megmutatni a nem feltétlenül épületek, tehát azt, hogy Makovec Imrének nem csak az épületei vannak, mint hagyatéka, hanem ez a rendkívüli képessége, hogy egy adott, kiüresedett ponton megtöltötte gondolattal, értelemmel, élettel a maga területét, az építészetet, és én ma azt hiszem, hogy noha az ellenkezőjét tapasztaljuk, mert szinte azt mondhatjuk, hogy az élettől dübörög az egész világ, mert annyiféle esemény és minden van, tehát és színesség, és mozgalmasság, és minden manapság. Éppen az ellenkezője tehát annak, ami a Makovec korában volt, de ez a tökéletesen a másik véglet, mintha éppen úgy kívánná, hogy ebből ki derüljön, hogy mi a lényege, mi a szerkezete, mi az alapja és célja az egésznek, ami ma zajlik a mai kultúrában, vagy tulajdonképpen az események kultúrájának nevezhetjük, amelyből hiányzik az értelemadás szándéka, vagy az értelemkeresés, vagy legalábbis gyakran ez az ember érzése. És hát ezért tartom ma nagyon is aktuálisnak, hogy egy teljesen más helyzetből kiindulva, de ugyanolyan lényeges lenne ez az újrakezdés, mert ő tulajdonképpen újrakezdte az építészetet. Egy összetett tevékenységnek fogva fel, tehát nem csak agyi, logikai, hanem szellemi és lelki tevékenységnek, plusz még sok mindennek. Tehát, hogyha ezt tudnánk tekinteni a manapság a kultúra lényegének, mert ez végső soron ugye ezen múlik a jövő, azt hiszem, hogy a kultúra fenntartása nem csupán a hagyományoktól függ, hogy milyen előzményei voltak esetleg ezeknek a gondolatoknak, vagy netán épületformáknak, hanem a folytonos újrakérdezés és az újraalkotás azt tudja a kultúrát, magát fönntartani, amikor nem csak egy emlék, amit védeni kell, vagy ilyesmi a kultúra, hanem élő, és mindenki számára gondolkodásra serkentő, belátást ígérő, és hát tulajdonképpen új tanulságokat összegző tevékenység, tehát az építészként folytatott tevékenység, amit Makovec Imre végzett. Azt hiszem, hogy ilyen szempontból lenne fontos fontos ismerni azokat a műveit, munkáit, amelyek épületként nem híresültek el. Tehát a Makovec Imre nem azt jelenti, hogy itt vagy ott van temploma, és a temploma milyen megoldású, meg ki hogyan érezte magát benne, hanem hogy volt képes belátni egyszerűen az emberi létnek a legfontosabb kérdéseit, helyzeteit, és milyen javaslatokkal állt elő.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és akkor Makovec Imre Kísérletek, épületek az 1960-70-es évek című könyvet a Makovec archívumban és alapítványban meg lehet vásárolni, és megköszönöm Keserű Katalinnak a beszélgetést.
Hát én köszönöm a kérdéseket, mert valóban legalább valakivel beszélhettem erről a könyvről, mert tulajdonképpen még senkivel nem beszéltem róla.
Akkor itt nagyon az ideje majd, hogy igen. Ha megveszik a könyvet, akkor akár egy beszélgetést is lehet majd kezdeményezni Katalinnal. Jó. Köszönöm szépen.
Én köszönöm.
További tartalmakért látogasson el az országépítő.net weboldalra. Országépítő podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.